Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Közleményben figyelmeztette a paksi atomerőmű hűtővizének biztosítására megjelent elképzelések alapos átgondolására a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont. Az ötletek között szerepelt például az úgynevezett hideg vízcsatorna elrekesztése és az ottani vízszint megemelése. A részletekről Zsámboki Zsolt kérdezte Pázmándi Tamást, a Kutatóközpont munkatársát, a Magyar Tudományos Akadémia fizikai tanulmányok osztályának tagját.
Az elmúlt napokban ráirányult a figyelem elsősorban a paksi atomerőműre, és nagyon sok elképzelés előkerült ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne hűteni ugye ezt az erőművet. Emiatt adták ki ezt a közleményt?
Így van, egy atomerőmű több szempontból is eltér egy hagyományos, akár szén- vagy gáztüzelésű hőerőműtől, vagy más ipari létesítménytől. Egy atomerőműben, hogyha leállítjuk, akkor a láncreakció leállását követően is jelentős maradványhő termelődik, ezért mind a reaktor zónában, mind az úgynevezett pihentető medencékben, ami a reaktor közvetlen közelében van, és ott tároljuk a fűtőelemeket működés után még több éven keresztül víz alatt, pont azért, hogy a hűtését biztosítsuk. Ezt a hűtést ezt leállított állapotban is biztosítani kell. Ha nem tesszük ezt meg, ennek a hűtésnek a folyamatos biztosítása leállított állapotban oda vezethet, amit Fukushimában tulajdonképpen élőben napokon keresztül tudtunk követni a hírportárokon, televízión keresztül. A fűtőelemek burkolata ebben az esetben megsérül, ha nem visszük el a hőt, ami közvetlenül oda tud vezetni, hogy radioaktív izotópok tudnak kikerülni először a reaktor környezetébe, aztán a szélesebb környezetbe is. Emiatt mondjuk azt, hogy a blokkok biztonságos leállítása, és aztán a megfelelő hűtés hosszú távú biztosítása leállított állapotban is elsőbséget kell, hogy kapjon minden más egyéb szemponttal szemben.
Nagyságrendileg mekkora mennyiségű vízre lenne szükség, akár még tehát ebben a nem mondhatni nyugalmi állapotban, tehát hogy ha teljesen leállítják az erőművet ugye a fűtőelemek hűtésére.
Azt érdemes tudni, hogy a négy blokk normál üzemi teljesítményének esetén a normál hűtéshez kb. 100 köbméter vízre van szükség másodpercenként. Leállított állapotban ez kb. 7-8 köbméter per szekundumot jelent, tehát több mint egy nagyságrenddel kevesebb vízre van szükség akkor, amikor leállított állapotban van az erőmű valamennyi blokkja. Ez is igen jelentős vízmennyiséget jelent, és ennek a víznek a jelenlétéről, utánpótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
És mi történik, hogyha annyira leapad a Duna?
Ugye itt nem arról van szó, hogy a Dunából elfogyna a víz. A fő kérdés az, hogy a szivattyúk azok elég mélyen vannak-e ahhoz, hogy beleérjenek a vízbe, ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva, és tudnak-e vizet szívni a hűtéshez. Két rendszer van, amit nagyon fontos megkülönböztetni. Az egyik az üzemi hűtőrendszer, ami a normál üzemi hűtés biztosít, a másik az úgynevezett biztonsági hűtővíz rendszerek szivattyú. Ez utóbbi több mint egy méteren mélyebbről szív, tehát több mint egy méterrel alacsonyabb vízszint esetén is még biztonságosan üzemeltethető. Az a fő kérdés itt, hogy milyen módon tudjuk azt biztosítani, hogy ezek a szivattyúk ne kerüljenek szárazra, folyamatosan vízben legyenek. Erre több megoldás is lehetséges, és itt megint nagyon élesen szét kell választani a normál működéshez és a teljesítmény üzemhez tartozó villamosenergia termelést is biztosító normál üzemi rendszereket, illetve a biztonsági hűtőrendszer. A biztonsági hűtőrendszer, ha esetleg olyan mélyre süllyedne a Duna vízszintje, hogy már azok sem kapnának természetes módon vizet, akkor minden körülmények között bármilyen megoldással arra kell törekedni, hogy ezek a szivattyúk ne kerüljenek szárazra. Addig azonban, amíg az üzemi normál termeléshez szükséges szivattyúkról van szó, csak olyan beavatkozások lehetségesek, mondjuk mi, amelyek összefüggnek és egy összhangban vannak a nukleáris biztonság alapelveivel és az ehhez kapcsolódó szabályozással. Tehát semmilyen plusz kockázatot nem szabad felvállalni annak érdekében, hogy a termelés fenntartható legyen, az extrém, akár nagyon kreatív megoldásoknak a nukleáris területen nincsen helye, itt csak megalapozott tanulmányokkal, elemzésekkel, számításokkal megalapozott megoldások lehetségesek.
A közleményük kitér arra is, hogy Szlovákiában és Csehországban a szinte teljesen hasonlóan működő erőműveknél nem okozott problémát a vízhiány, hiszen ott hűtőtornyokat alkalmaznak. Mennyi lehet a realitása annak, hogy Pakson ilyeneket felépítsenek? Egyáltalán mennyi időbe kerülne, vagy engedélyezés?
Egy már létező nukleáris létesítménynek az ilyen szintű átalakítása az valószínűleg gazdasági szempontból nem térülne meg. Viszont Tudjuk, hogy a paksi telep helyen létesítés alatt vannak az új blokkok. Mindenképpen azt érdemes csinálni, hogy a két, tehát a most már üzemelő négy blokknak és a tervezett két blokknak az ütését közösen átgondoltan megfelelő biztonsági, ellátásbiztonsági és gazdasági szempontok alapján közösen meghozni. Vannak már most erre elképzelések, valószínűleg egy közös gondolkodás és közös döntésnek a meghozatala, mely figyelembe veszi mind a két létesítménynek az igényeit, az gazdaságilag is egy nagyon kedvező, az külön-külön meghozott döntésnél lényegesen kedvezőbb megoldáshoz vezethet. Valószínűleg nem elkerülhető látva azt, hogy hogyan változik a klíma, hogyan változik a Dunának a vízállása évről évre, hogy valamilyen hűtőtornyos megoldást választunk mi is a jelenlegi friss vizes átfolyás rendszerű hűtéshez képest.
Ezekben a idézőjelben válságosan napokban érkezett önökhöz megkeresés, így kormányzati részről.
Érkezett is megkeresés, és el is indult mindenkiben a gondolkodás, és próbálunk javaslatokat, megoldási lehetőségeket felsorolni, de még egyszer hangsúlyozom, nukleáris iparban először a alapos elemzéseknek, gondolkodásnak, majd azt követően az engedélyeztetésnek van itt az ideje, mindenképpen elkerülendő az, hogy hirtelen más szempontok alapján hozzunk döntést. A nukleáris biztonság mindenek felett.
Sigma, a holnap világa.
Egyre több az úgynevezett trópusi éjszaka Magyarországon, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 Celsius fok alá, derült ki az ELTE meteorológiai tanszék kutatásából. Kis Annával, a tanszék tudományos munkatársával, a Magyar Tudományos Akadémia földtudományok osztályának tagjával beszélgettem.
A vizsgálatunkban Magyarországra fókuszáltunk, és az úgynevezett trópusi éjszakák számát vizsgáltuk, ami azt jelenti, hogy a napi minimum hőmérséklet az nem csökken 20 fok alá.
Milyen gyakran van ilyen Magyarországon?
Hogyha az országos területi átlagokat nézzük, akkor ez a 20. század során az meglehetősen ritka volt, mondjuk átlagosan évente egy ilyen nap fordult elő. Viszont hogyha az utóbbi 20 évet tekintjük, akkor egy háromszoros növekedés látszik az adatokban, tehát most már így évente átlagosan háromszor tapasztalhatunk ilyen napot, de regionálisan nagyon nagy különbségek lehetnek, tehát hogy ez az ország teljes országra vonatkozó átlagot jelenti ez a szám, míg hogyha mondjuk kifejezetten Budapestre fókuszálunk, akkor ott is megjelenik ez a háromszoros növekedés, hogyha a 70-es, 90-es éveket hasonlítjuk az elmúlt 20 évhez, csak ott sokkal magasabbak az értékek, mert korábban jellemzően mondjuk 6 ilyen eset fordult elő évente, most már ez 17 körül alakul, és még ezekből az adatokból is nagyon erősen kilóg amúgy a 2024-es év, amely eddig a legmelegebb volt globálisan is, illetve Magyarországon is. Ekkor országos átlagban a 15-öt is meghaladta a trópusi éjszakák száma, illetve Budapesten a 40-et.
Miért baj az, hogyha trópusi az éjszaka?
Ez annyiból megterhelő a szervezet számára, hogy ugye éjszaka a testünk is pihenne, és ezt a regenerálódó folyamatot, tehát hogy a hőstresszből való regenerálódást nehezíti az, hogyha éjszaka is magas marad a hőmérséklet, tehát hogy egészségügyi szempontból árulkodóbb lehet igaziból a minimum hőmérsékletek vizsgálata, mint a nappali maximumoké.
Az időszakok növekedtek, tehát több ilyen trópusi éjszakánk van egyfolytában, folyamatosan egymás után, mint korábban?
Ezt az időtartamot nem vizsgáltuk még, viszont azt elemeztük, hogy mennyi idő telik el mondjuk az első és az utolsó trópusi éjszaka között egy adott évben, és itt azt találtuk, hogy a korábbi években, tehát hogy még a 20. század második felében, ez nem volt igazán sok idő, meg jellemzően ugye nem is fordult elő sok trópusi éjszaka. Ebből adódik, hogy a köztük lévő időtartam sem volt túl hosszú. Viszont, hogyha már az utóbbi 20 évre fókuszálunk, akkor akár ilyen 30 fölötti nap is eltehet az első és az utolsó előfordulás között. Tehát, hogy jellemzően amúgy júliusban a leggyakoribbak ezek az esetek, de hogyha az utóbbi évekre koncentrálunk, akkor már júniusban is megjelennek a trópusi éjszakák, és volt rá példa, ugye ebben a 2024-es évben, hogy még augusztus 20-a után is találtunk ilyen esetet.
Nyilván itt is érvényesül a városi hősziget hatás. Van erre valamilyen megoldás?
A városok ugye sokkal kitettebbek az ilyen hőségperiódusoknak, pont amiatt, mert megváltozott sugárzási viszonyok uralkodnak a mesterséges burkolatokkal bevont városokban. Ami megoldást jelenthet, az ugye több természetalapú megoldásnak a bevezetése, tehát ilyen kék vagy zöld infrastruktúra alkalmazás, hogyha több zöld terület van, akkor ez már is egy kicsit enyhülést adhat és javíthatja a körülményeket.
Mit várhatunk a folytatásban?
A regionális klímamodell szimulációk szerint a következő évtizedekben a hőmérséklet további emelkedésére számíthatunk Magyarországon is. Ennek mértéke viszont nagyban függ attól, hogy hogyan alakulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásai. Tehát itt akár egy például egyfokos emelkedéstől 4-5 fokig is eljuthatunk, attól függően, hogy egy optimistább vagy egy pessimistább forgatókönyvet tekintünk, és hát az átlag hőmérsékletek emelkedésével ugye a minimumok és a maximumok is együtt emelkednek, tehát a trópusi éjszakák számában is egy növekedést valószínűsíthetünk.
Szigma, a holnap világa.
Az utóbbi időszakban egyre nagyobb az erdőtüzek kockázata, ám amíg a számuk nem nő jelentősen, a pusztítás mértéke igen, terült ki a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont elemzéséből. Valkó Orsolya tudományos tanácsadóval, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának tagjával beszélgettem.
A tanulmány, aminek most nagyon nagy az aktualitása, az még 2025-ben készült el, ez az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének volt egy szakpolitikai tanulmány, amiben európai szinten vizsgáltuk meg, hogy hogyan változnak a tüzek, és milyen módon tudunk proaktívan védekezni az ellen, hogy ezek az egyre pusztítóbb tüzek egyre nagyobb hatással legyenek az európai emberek életére és az európai tájakra. És az volt a kutatásnak az aktualitása, hogy a napjainkban a klímaváltozás, a tájhasználat változás, az emberi tevékenység következtében egyre gyakrabban vannak hihetetlen pusztító tűzesetek. Tehát a tűz mindig is jelen volt Európában, Magyarországon is, ez a természetes ökoszisztémáknak a része, de mostanában már olyan mértékű tűzeseteket láthatunk, amelyek messze túlmutatnak a megszokott mértéken. Tehát ezek a katasztrofális pusztító tűzesetek adják a témának az aktualitását. Az idei évben is lehetett hallani egészen lesújtó híreket, főleg a mediterrán térségből, hogy több száz ember életét vesztette, több tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát, különösen Spanyolország, Portugália, Franciaország, Görögország, Olaszország, amik veszélyeztetettek. De nagyon fontos megjegyezni, hogy nem csak a mediterrán térség problémája ez, tehát ugyanúgy Közép-Európában, sőt még akár Skandináviában is igen pusztító tűzesetek vannak napjainkban. Úgyhogy emiatt ez egy egyre égetőbb probléma, amire mindannyian kell, hogy figyeljünk.
Gyakrabban vannak mostanában ilyen tűzesetek, vagy csak többet jut el hozzánk a hír?
A tűzesetek gyakorisága nagyjából megegyezik a néhány évtizedes átlaggal. Ami miatt többször eljut hozzánk a hír, az, hogy egyre több a pusztító tűzeset. Tehát egyre több olyan tűzeset van, amikor nagyon sok embernek megváltoznak az életkörülményei, tényleg életveszélyes helyzetek alakulnak ki, városokat, falvakat kell kiüríteni. Tehát nem is a gyakoriság, és nem is a leégett terület nagysága az, ami igazán nőtt, hanem ezek a kirívóan nagy intenzitású tűzesetek növekedtek meg.
Mit tehetnénk ez ellen?
Tűz ez egy nagyon-nagyon összetett probléma. Több oldalról lehet megközelíteni, hogy tudunk ez ellen védekezni. Ugye a tűz kialakulásának az okait is meg kell ilyenkor vizsgálnunk, és nem elég a tüzet eloltani, hanem az ellen is tehetünk, hogy kialakuljon. Tehát nyilván egy tűz elleni komplex védekezési programban nagyon-nagyon fontos, hogy legyen meg a megfelelő vészhelyzeti kapacitás, tehát a tűz oltása, de azért is sokat tudunk tenni, hogy olyan tájhasználati módokat válasszunk, olyan mindennapi életvitelben jelentkező változtatásokat tegyünk, amivel csökkenteni tudjuk a baleseteknek, a tűzesetek a valószínűségét. A legtöbb tűz, amiről hallunk, az valamilyen módon az emberi tevékenységhez kötődően alakul ki. Nagyon sokszor teljesen mindennapi tevékenység során egy apró gondatlanság, figyelmetlenség nagyon nagy bajt okozhat, tehát például tarlóégetések, akár egy kerti sütögetés, akár egy eldobott cigarettacsík, egy szél által elfújt parázs, vagy mezőgazdasági gépekből kipattanó szikrák, ezek mind-mind okozhatnak tűzeseteket. Tehát ha már ezekre a tevékenységekre jobban oda tudunk figyelni, azzal már nagyon sok életet is menthetünk akár. Az is nagyon fontos, hogy a társadalom tudatosabb legyen a tüzekkel kapcsolatban, nem csak az említett megelőzés, hanem az észlelés kapcsán is. Például, ha például valaki egy tűzesetet lát, akkor ne feltételezze azt, hogy azt már valaki úgyis bejelentette, hanem akkor hívja a segélyhívót és jelentse be, hogyha van egy ilyen eset. Ezzel is nagyon sokat tehetünk. Tehát a mindennapi életünkben a magánemberek szintjén is tudunk tenni, de természetesen vannak olyan szakpolitikai javaslatok is, amiket meg nagyobb léptékben lehet megvalósítani ahhoz, hogy az európai tájakat ellenállóbbá tegyük a tűzesetekkel szemben, és a tanulmányunkban 8 ilyen szakpolitikai javaslatot fogalmaztunk meg, amik különböző oldalról közelítik meg a kérdést, egymást szépen ki is tudják egészíteni, és segítenek abban, hogy mind a vidéki, mind a városi területeken csökkenthessük a tűzveszélyt. És ebből talán még egyet emelnék ki, ami nagyon fontos, ugye az Európai Uniónak egy nagyon-nagyon fontos rendelete, a természet helyreállítási rendelet, ami vissza fogja adni a természet egy jelentős részét az európai tájaknak, és ennek megvalósítása során is nagyon sok olyan dolgot tehetünk, például vizes élőhelyek helyreállítását, vagy megfelelően megtervezett egyéb élőhely rekonstrukciókat, amivel csökkenthetjük a tűzveszélyt a tájakban.
Most ugye alapvetően az európai erdőtüzekről beszélünk, de mi a helyzet Magyarországon?
Sajnos most már ez nem csak a mediterrán térség problémája, Magyarországon is jelentős mennyiségű tűzesetet regisztrálnak minden évben. Az egyik legdurvább év az a 2022-es év volt, amikor több mint 7000 hektáron égett a vegetáció hazánkban. Az idei év az a számok szempontjából egyelőre kisebb összeget mutat, szerencsére, de ugye még itt vagyunk most a kánikula közepén, úgyhogy nagyon kell figyelni. Például az idei évben voltak olyan tűzesetek, amik nagyon értékes természeti kincseket veszélyeztettek, akár gondoljunk a Bugaci erdőrezervátumra, a Pilisnek a területére, vagy a Hortobágyon is voltak jelentős tüzek, tehát Magyarországon is minden évben vannak nagyobb tűzesetek, úgyhogy nekünk is ugyanúgy fel kell készülnünk arra, hogy jobban megértsük a kialakulások okát, és egy proaktívabb módon tudjunk ellenük védekezni, akár csak Európa többi országában.
Szigma, a holnap világa.
A folyók rekord alacsony vízállásához nem csak a csapadékszegény időjárás, de az emberi beavatkozás, a folyószabályozás is hozzájárult. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem azt vizsgálja, miként lehetne enyhíteni ezek hatását. A lehetőségekről Varga Mónika beszélgetett Baranya Sándorral, a BME vízépítési és vízgazdálkodási tanszékének vezetőjével, a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományos Osztályának tagjával.
A csapadék hiánya az egyik fontos eleme annak, hogy gyakorlatilag alig van víz a folyórendszereinkben. A Dunát, hogyha tekintjük, akkor a Dunának a vízgyűjtőjén az elmúlt időszakban nagyon jelentősen lecsökkent a csapadék, tehát nincsen gyakorlatilag vízutánpótlás. És hát a folyóbeli víz szinteket, hogyha nézzük, akkor csak az egyik eleme a víz mennyisége, ami folyik benne, a vízhozam. A meder szintek is meghatározzák azt, hogy milyen vízszintek alakulnak ki. És azt tapasztaljuk, hogy a Duna vízrendszerében gyakorlatilag a legtöbb folyónál folyamatosan mélyül a medreknek a szintje, és ezzel együtt a kis vízszintek is mélyülnek.
Mi az oka annak, hogy folyamatosan mélyül a Duna?
Alapvetően a kölcsönhatás a meder és az áramlás között, és az, hogy nagyon megváltoztattuk emberi beavatkozással a folyókat. Mondok néhány példát, ami a medermélyülést okozza. Nagyon jelentős ipari kotrás ment végbe a Dunának a hazai szakaszán. Közel 100 millió köbméter kavicsot kitermeltünk az elmúlt néhány 10 évben. Ez egy olyan hatalmas mennyiség, ami természetes módon több tíz, akár 100 év alatt pótlódik csak újra. Tehát ez eleve hiányzik a rendszerből. Aztán felgyorsult az áramlás, és beszűkítettük a folyómedreket, elsősorban hajózási céllal, sarkantyúkat, vezetőműveket, partbiztosításokat építettünk, tehát a folyó hatékonyabban tudja mélyíteni a medrét, mint ezt természetes módon tenni, és ráadásul kevesebb az érkező hordalék felvíz irányból, mert hogy azok az akadályok, amiket tőlünk felvíz irányban építettek, hogyha a Dunára gondolunk, akkor ezek a német, osztrák, szlovák vízlépcsők, ezeknek is van egy hordalék visszatartó hatása.
A jövőben akkor az emberi beavatkozások és a klímaváltozás miatt arra kell felkészülnünk, hogy egyre gyakoribbak lesznek az ilyen alacsony vízállások, vagy ez most egy kirívó jelenség?
Nem tudom azt mondani, hogy ez egy kirívó jelenség. Az előrejelzéseink alapján mi hidrológiai modelleket is fejlesztünk. Azt látjuk, hogy a mostani hidrológiai állapot az elő tud fordulni a jövőben, tehát számíthatunk ilyen extrém kisvízi állapotokra. Nyilván a folyóbeli vízhozamot nem nagyon tudjuk megváltoztatni, illetve arra nem nagyon tudunk kihatni, különösképpen azért, mert ki vagyunk téve a felvízi országoknak ilyen értelemben. A meder mélyülés az, amivel lehet esetleg mit kezdeni, arra vannak olyan mérnöki beavatkozások, amikkel lassítani tudjuk, és ezzel akkor a vízszinteknek a mélyülését is tudjuk kezelni.
Mi az, amit tehetünk, hogy a BME több ilyen projekttel, kutatással is foglalkozik?
Igen, és azért, mert hogy ez egy rendkívül összetett kérdéskör, tehát az, hogyha a folyókhoz hozzányúlunk bármilyen műszaki beavatkozással, hogy arra hogyan fog reagálni a folyó, az egy nagyon-nagyon bonyolult fizikai folyamat, és ezért tartunk ott, hogy ezeket jelenleg gyakorlatilag kutatási projektekben vizsgáljuk. Tehát olyan új műszaki megoldások kellenek, amiket korábban nem nagyon alkalmaztunk, innovatív megoldások ennek. A hagyományos folyószabályozási beavatkozások nem működnek megfelelően, ezt látjuk. Ezeket kell valahogy módosítani. Mondok egy példát, korábban nem volt nagyon rá példa, hogy hordalékot visszatermeljenek a folyóba azért, hogy a mederszinteket emeljék, hiszen éppen az ellenkező volt a célja, hogy a hajók el tudjanak menni. Tehát jelenleg például azt vizsgáljuk, hogyha partmenti kavicsot visszatermelünk a folyóba, akkor azzal lehet lassítani a folyamatokat. Azzal például, hogy partbiztosításokat, kőszórásokat építettünk a folyómederbe, a folyó oldalirányba nem tud mozogni. Ha ezeket a partbiztosításokat elbontanánk, akkor a folyó nem csak mélyíteni a medrét, hanem keresztirányban is igyekezne mozogni, parterózió lépne fel, és ez már is javítana, vagy tompítana a mélyülési folyamatokon, hogy olyan szakaszokon, ahol nincsen védett infrastruktúra a folyópartokon, ott engedjük oldalirányba is meanderezni a folyót, ha úgy tetszik. Meglévő folyószabályozási műveknek az átalakítása, sarkantyú soroknak például a korona szintjének a csökkentés, hogy alacsonyabbak legyenek, kevéssé hassanak ki az áramlásra. Vagy éppen a sarkantyú soroknak az átvágása, megbontása, hogy folyamatos áramlás alakuljon ki a part mentén is, és így például pozitív irányba változtatná az ökológiai állapotot.
Mi az a sarkantyú?
A sarkantyúk azok a folyókba épített a partra merőleges kőszórások. Hagyományosan, körülbelül 100 évvel ezelőtt kezdték el ezeket építeni a folyókba. Ezzel szűkítették be a medrét azért, hogy a folyó magának mélyítse a medrét. Igazából az a probléma, amivel most szembesülünk, a 100 évvel ezelőtt a cél volt. Számos beavatkozási módszer jöhet szóba, mi ezeket vizsgáljuk, ezeknek a hatékonyságát, szimulációs modellekkel, mérésekkel, és próbáljuk megérteni azt, hogy mit kellene csinálni, és ezen keresztül aztán javaslatokat letenni az asztalra.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.